Szervusztok, kedves hallgatók, ez továbbra is a kettes szemrendszer a Rádiókafén. Behumi Dórival, Veres Dórival, mert az előbb nem mutatkoztunk be, és itt van velünk Egressy Zoltán, íróköltő, drámaíró, akinek elkezdtünk egy picit beszélgetni legújabb művéről, a Terepasztalról, ez ezúttal egy dráma, és az Óbudai Társaskörben láthatjátok a felolvasását, Znamenák István és Hajduk Károly fogják előadni először, ez itt tulajdonképpen egy premier ilyen értelemben, ezt a művet, és kicsit abba akartuk belásni magunkat, hogy azt vettük észre, és hát nyilván te is egy-két helyen nyilatkozott magadról, hogy szereted azokat a figurákat és azoknak az életét megírni, végig gondolni, akik a te szavaiddal élve a félig üres telepohár figurák. Tehát sokszor van olyan szereplőd, akinek sikerülhetett volna, mert benne volt a potenciál, a tehetség az életében, néha a lábában, néha az agyában, és valahogy nem ugrotta meg, amit esetleg a sors megírt neki előre, vagy valamiért elesett, elbotlott. És bocsánat, tehát hogy a Terepasztalban is érzékelem már rögtön az első pár sorból azt, hogy ilyen típusú figurákról van itt szó.
Igen, de azért ez nem arról van szó, hogy én nyavajgós darabokat, meg regényeket szeretek írni, hogy jaj, nem sikerült, jaj, nem sikerült, hanem valahogy hát a legjobb példa erre, amit mondtál, azért mégiscsak a Liracsik Fehércsik hőse,
Törőcsik András,
akiről valószínűleg nem született, ez nem egy életrajzi könyv róla, hanem ez igazából az én felnövés történetem valójában, meg ez a egykori rajongásomhoz való felnőttkori viszonyulásom. De hogyha ő kifutotta volna magát, ő egyébként világsztár volt szerintem így is, tehát ezen nem sikerül, és ezt úgy kell érteni azért, hogy ő egy csodálatos futballista volt.
Én nem értek az eredeti, azt mondjátok, hogy Maradona szintű
igen,
volt.
Igen, tehát azt mondom, hogy ahhoz mihez képest, de hogyha ő elérte volna azt, amit a tehetsége alapján el kellett volna érni, akkor veszek nem született volna meg ez a könyv például. Mert akkor egyszerűen csak örülni kellett volna neki. Vagy most van ez a tündérmese a Szoboszlai Dominikkal, ami tényleg egy tündérmese.
Tehát erről nem írnál?
Hát,
neked uncsi?
Nem uncsi. Hát ez nagyon, tehát a Törőcsiknek is szurkoltam, hogy sikerüljön. Hát íróként nem, de hogy egyébként persze. És ez a Szoboszlai például egy teljesen kivételes eset. Tehát egy modellalkat, egy igazi sztáralkat, aki valószínűleg a világ legjobb csapatában az egyik legjobb játékos. Tehát ez ennél többet nem nehéz.
Igen, de azért szerintem nem, mint ahogy nyilván a Törőcsik se, és senki, aki ennyire kimagasló a többiek közül, nem csak a képességi által jutott oda, hanem a rettenetesen erős szorgalma miatt, és a nagyon sok munka miatt, amit beletett.
Igen, ez még nem pont így volt a Törőcsik esetében.
Lehet, de a Szoboszlai esetében így van.
Igen, más közeg volt azért teljesen, amiben ő szocializálódott, meg felnőtt, meg hát a Szoboszlai nagyon gyorsan kikerült külföldre.
Volt tanult.
Volt egy apja, aki hajtotta őt. Tehát teljesen más történet a kettő. Egy dolog ugyanaz, a tehetségük. Tehát az nyilván mind a kettőben megvolt. Törőcsik zseni volt, a Szoboszlai meg zseni lesz a sok munkától, vagy attól, hogy nagyon
jókor biztos kimagasló képességével.
Jó helyekre szépen ezek a lépcsőfogok. Ugye a Liracsik Fehércsikben van egy ilyen fiktív fejezet, amiben én leírom azt, hogy mi lett volna az ideális története Törőcsikkel, mikor kellett volna diszidálnia, mikor kellett volna elmenni a Benficához, aztán a Barcelonához, és végül visszajön az Újpestre.
Persze.
Befejezni, ez lett volna a szép történet.
Aha. Azért, hogyha már megnyitottad ezt a foci témát, ezért ne szaladjunk ezen túl, vagy te nem szeretnél?
Nem, úgy látszik, nem akar erről a félig üres telepohárról.
Hát a Törőcsikről írtam konkrétan.
Azt tudom, hogy ezt róla írtad, csak hogy egyáltalán ezekhez a figurákhoz miért vonzolsz, de lehet, hogy én többet gondolok ebbe.
Mert nem tudom, miért
ezt jó megírni.
Témaként igen volt. Uh-huh. Egyébként nem vonzódom. Tehát,
nem vonzolsz, hanem mint író szereted
igen,
ezt.
Igen, tehát azért az ne úgy képzeld, hogy körülveszem magam ilyen balsorsú emberekkel, és akkor lubickolok, hogy jaj, de jó, hogy én nem ilyen, nekem jobban.
Hát nem, de mondjuk az sokkal több kérdést felvetnám, hogyha van valakinek egy olyan életútja, hogy sok lehetőséget hordoz magában, és akkor azon el lehet lamentálni, vagy gondolkodni, hogy mi volt, melyik az volt az a pont, ahol igen, máshogy kellett volna, hogy történjenek a dolgok.
Sok pont van egyébként, de hogy ebben van valami olyan tragikus dolog, tehát hogyha te nem vagy ügyes, és nem leszel nagy focista, az nem egy történet, abban nincs fájdalom, hanem az elvesztegetett tehetségben van fájdalom, vagy az elmúlt boldogságban, tehát hogy nyilván az sokkal jobban fáj, mint hogyha sose lett volna.
Igen.
Hát és abban meg nincs érdekesség, hogy vagy egy kimagasló focista, aki egész élete végig játssza az életét, mint egy sztár, és aztán,
hát abban is van
aztán, aztán nyugdíjba vonul. Hát igen, de mondjuk abban, hol a dráma.
Hát egyébként meg, ha nagyon megkapargatjuk, akkor biztos mindenkinek az életében. Tehát olyan valószínűleg nincs, hogy valakinek minden összejön. Tehát akkor a magánéletébe kéne keresni valami buktatót, vagy bukást, vagy valamit, vagy a, hát nem tudom, vagy mondjuk nem irigylem ezeket az igazi nagy sztárokat, hogy nem tudnak kimenni az utcára, nem, hogy egy buszra nem tudnak felszállni, az utcára se tudnak kimenni, mert nem szabad nekik, mert szétszedik őket. Tehát ez lehet, hogy ugyanúgy depresszióhoz vezet, aha, mondjuk, mint hogyha eltörik a lába a legfontosabb meccs előtt, és nem válogatják be valahol.
De én szeretném ezt tudni, hogy a törődtség miért lett neked ennyire fontos, mert hogyha jól tudom, akkor ugye a nagypapáddal voltál életedben először foci meccsen, aki egyébként vasas szurkoló volt, és egy vasas Újpest meccsre mentetek ki, de és te akkor már az Újpestnek drukkoltál a törődtség miatt.
Nem, gondolom, mert az én unokatestvérem az Újpest szurkoló volt, és ragaszgatta az Újpest meccseket egy spirálfüzetbe. És én azon tanultam meg olvasni.
Hát akkor viszont teljesen értető.
De a vasassal is szimpatizáltam, tehát amikor kimentem 9 éves koromban az első meccsen nagyapámmal, a Népstadionba, akkor valójában a lelkemmel lehet, hogy egy 4-4-es döntetlenre körültem volna legjobban. Egyébként 5-4-re nyert az Újpest, tehát nagyon sok gól volt.
És mit szólt a nagypapád?
Hát ő nagyon szeretett engem, úgyhogy szerintem örült. Örült, hogy én örülök.
Tehát a szurkolói szívnél a nagypapa is szív.
Igen, ő nem volt annyira elvakult vasas szurkoló, mint amennyire nagy Újpest szurkoló lettem én aztán.
Ultra,
de hát ez bizonylag nagyon, az, hogy nagyon komolyan vettem én ezt, ez azért elmúlt 17-18 éves koromban, tehát addig tartott mondjuk. De ez pont egybeesett a törőcsik felfutásával. 74 bekerült Újpestre, én akkor még csak 7 éves voltam, de mire 76-ban erre a bizonyos vasas Újpest meccsre kimentünk a nagyapámmal, én azért tudtam, hogy ő ki, és hát akkor robbant be, tehát 76, 77, 78, ezek voltak neki a legjobb évei. Tehát ott még nem a bukást láttam, hanem egy fantasztikus
játékos, aki
egy olyan típusú focista volt, hát biztos láttatok sok futballmérkőzést, hogy az is nagyon érdekes, hogyha hajt egy csapat, meg nem tudom, de hogyha van egy olyan klasszis megoldásokat bemutató játékos, akiből te egy van ott a pályán, akit muszáj nézni, aki miatt kimész jövő héten is, akkor meg tudod szeretni a focit. Egyébként nem, például a tévében nézek, vagy most lennék gyerek, és nem látnék ilyen meccseket, akkor nem érteném, hogy ebbe néznék egy jó felcsút paks meccset, akkor nem biztos, hogy érteném, hogy ebben mi a jó.
Te voltál valaha ultra is?
Hogy mondjam, az Újpest tábor, mint a kapu mögötti tábor, hogyha ezt nevezed ultra.
Igen, igen.
Hát a vadak, mondjuk. ott voltam, de nem középen, tehát én mindig a tetején voltam, egy kicsit oldalt, vagy nem. Tehát, hogy teljesen a magban nem volt.
Óvatos ultra.
Igen, én óvatos ultra voltam.
Igen, mert egyébként most...
De bocsán... volt zászlóm, meg minden, tehát azért...
Szerinted ez egyébként kell félni ezektől az ultra felvonulásoktól? Elmondom őszintén, hogy ma nagyon eszembe jutott, amikor tudtam, hogy jössz, és közben összekapcsoltam az agyamba a híreket, hogy ugye a Pride felvonulást most miniszterelnök úr beszeretné szüntetni Magyarországon, és hogy így azon gondolkodtam, hogy azt mondják, hogy a gyermekvédelem miatt, de hogy annyi ilyen vonulás van, amitől egyébként én féltem a gyerekemet, hogy akkor most ez így majd elindul egy láncreakció, hogy akkor például mondjuk foci ultrák se vonuljanak, vagy motorosok se, hiszen azért, hogyha innen vesszük, vagy erről az oldalról nézzük, az is ugyanolyan félelmetes tud lenni valakinek.
Abszolút félelmetes. Szóval, én nem is értem ezt a feketében, mint a vonulnak.
Igen, és kicsit ilyen militarista az egész.
Abszolút nem kicsit, szerintem nagyon militarista, és ezt mondjuk, ez régen is voltak mindenféle frocidizások a szurkolatáborok között, de hát emlékszem, hogy például a Népstadionban a C-szektorban volt az újpesti szurkolatában, az egyik kapu mögött, és a nagy karéban szembe a fradi szurkolók, és akkor szünetben például, amikor egy fradi Újpest meccsen, hogyha úgy kezdődött a meccs, hogy mondjuk a fradi kapuja mögött voltál, mint Újpest szurka, oda támadott a csapaton, akkor második fél időben a térfélcserénél átmentek a szurkolók a másik oldalra, és akkor találkoztak egymással, de nem verekedtek össze, meg semmilyen nem volt, akik beszólogattak egymásnak nyilván, de főleg ilyen ironizáló megérzések voltak, és ez nagyon-nagyon eldurult aztán. Már nem most, nyilván már 90-es években.
Most már nem annyira?
Most már nem, azt hiszem, hogy 90-es években durult
ezzel, nagyon el.
Úgyhogy most már tényleg inkább azt mondom, hogy félelmetes, és ráadásul én ezt nem is értem, hogy hogy általában nem a saját csapatát buzdítja,
hanem a másik a szúrkot,
hanem a másik a szígya, ami szerintem abszolút óvodás dolog.
Olyan fura.
Te vagy a hülye, te vagy a hülye, tehát értelme.
Hát igen, és bárcsak ezen a szinten menne a narratíva, hogy te vagy a hülye, te vagy a hülye, de nagyon busztustalan, amiket egymásnak kiabálnak, meg ezek a rigmusok. De engem inkább az érdekelne, hogy ez a foci szereteted az azért megmaradt, tehát még mindig Újpest drukker vagy, vagy inkább külföldi meccseket nézel,
hát még
vagy
amikor
nézel
én
egyáltalán?
Gyerek voltam, akkor nem nagyon lehetett külföldi meccseket nézni.
Nem mostanra gondoltam.
Kegdöntőket, meg a világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat, de volt a labdarúgás című folyóirat, meg a képesport, és persze nagyon képbe voltam, de nem láttam igazából. Viszont voltak gombfoci csapataim, és a gombfocin keresztül volt a külföldi kedvenc csapataim is, már akkor például Barcelona, meg a Liverpoolt is szerettem, és most éppen hát mit ad Isten, ugye ez megmaradt, hát meg a Benfica Portugáliában, meg hát az Újpest, tehát az ember a csapatokat nem cseréli le, mondjuk, és nem, nyilván nem azzal a hévvel szurkolok már, vagy nézem a meccseket, mint gyerekkoromban, amikor volt idő, amikor semmi más nem érdekel, csak a sport, most már ez nagyon régen nem így van, és Újpest szurkoló vagyok, sőt, még meccsekre is kiszoktam menni, de most már azért... hogy mondjam, tehát nem tudok aludni, hogyha nem nyer a csapat.
Uh-huh.
Régen nem tudtam.
Szegény.
És a külföldieknél akkor mi a Barca meg a Liverpool?
Hát attól függ, melyik országban, igen, Spanyolországban Barcelona, Angliában Liverpool, Portugálban Benfica.
De nézel? Tehát mit tudom én most?
Hát nézem, igen.
Sőt, csak azért csak nézi, is, mert hanem
mond... beszippantott a Tipmix sajnos, és muszáj néznem, hogy bejönnek-e az eredmények.
De te voltál ugye válogatott is, a magyar író válogatottnak a tagja voltál,
bizony, vagy igen.
Talán már nem, ha jól tudom, de hosszasan. És ezért meg akartam kérdezni, hogy ez miért van, hogy vagy csak most van a mi életünkben, a mi kortársaink szeretik ennyire a focit kiemelkedően az írók között?
Nem tudom, hát...
Mert ez egy elképesztő.
Egyfelől van, aki szereti a focit, másfelől, aki űzi. Ez nem biztos, hogy egybeesik egyébként, mert
de
te sem más csinálni.
De mindannyian írtok róla, játszotok, hát, felveszitek a hosszú zoknit. Eszterházitól felírtam a Körösi Zoltán, ő egy nagy foci rajongó volt, és focista volt, hogyha jól tudom, az írók közül, de hát a Garaci, a Kukorelli, a Darvasi, és még egy csomóan, és te is mindig ott voltál, vagy sokáig ott voltál a kezdő,
igen,
kezdők
ez a,
között.
Az író válogatott, az állandóan újra szerveződik, és volt egy időszak, amikor egy nagyon-nagyon jó kis brigád összejött, és akkor voltam én is benne. Már akkor is egy picit öreg fiúk voltunk egyébként, tehát azért nem 20 évesen, hanem 30, inkább 30 vagy akár 40-esként játszottunk. Hát igen, de azt most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy az általad felsorolt írók mindegyike valóban írt is a fociról.
Mindegyik írt róla valami, de mi ez a mánia?
Hát nem tudom. Nem. Ez nem, nem de
egymás húztátok
nem függ
bele?
Össze az írósággal, aha, hanem inkább a fiúsággal függ össze,
ja,
gondolom.
Aha. Na de várjál, azért mesélj ezekről a sikereidről. Rúgtál egyetlen gólt tét meccsen?
A legemlékezetesebb egy kapufa egyébként, amit rúgtam, ami egy fájdalmas kapufa.
Ja, úgy emlékezetes.
Igen, mert azt hiszem talán az olaszokkal játszhattunk egy író Európa bajnoki elődöntött talán, most ezt nem tudom pontosan mi
író
volt.
Író Európa bajnokság.
Hát jó, persze volt Európa bajnokság, csak annyi, tehát nem voltak selejtezők, ahol 32 ország indult, és ki kellett jutni, hanem egyből volt az Európa bajnokság, és ott volt 8 csapat.
És akkor... hogy kellett bebizonyítani, hogy író vagy? Legalább egy megjelent könyv. Vagy egy gyors vers.
Elhitték, nem volt nevezés, meg sportorvos is sem, meg semmit, tulajdonképpen semmi nem volt. Állítólag valami skandináv egyes csapata játszottunk, és ott játszott valami svéd első osztályú játék, aki első osztály
behazudta,
játékos volt,
hogy író.
És akkor kérdeztük, hogy mitől ír, és mondta, hogy hát a szerződését mindig aláírta például.
Óvás!
Nem óvtunk, legyőztük őket.
Így kell.
De az olaszokkal volt egy olyan meccs, hogy 1-0-ra vezettek az olaszok, és ugye muszáj lett volna győzni. De legalább döntetlent. A döntetlen ez hosszabbítás lett volna. És az nagyon-nagyon megható volt, és a mai napig emlékszem, ahogy támadtunk, és jöttek a helyzetek, és nyilván a hatalmas stadion hangulat nem volt, ne gondoljátok, hogy 40 ezer ember figyelt minket, de azért voltak nézők is, és semmi, kihagytunk egy 11-es, és akkor az utolsó előtti percben kaptam egy labdát, 20 méterre, és láttam egy kicsit kínál a kapus, és arányult, és gyönyörűen ment a kapu, és kapufa lett, és hát ez
úristen, kitagadtak a többiek?
Nem, sajnáltak. Hát nem volt ez helyzet, messze volt, csak
na jó, de eleve csodálatosan
felvállalni. Felismertem,
hogy te hoztál egy helyzetet.
Igen, bizony.
Na de felvállalni ilyet, hogy a meccs előtt egy másfél perccel, akkor ezt érezted, ezt tétjét gondolom.
Hát mondom, ott nagyon nyomtunk, és mind, tehát amit elképzeltek, amit szoktak ilyen sztereotipikát mondani, nem tudom, ezt a szót kimondani.
Sztereotípiákat.
Köszönöm szépen, igen. Tehát, hogy az olaszok, hogy balhéznak, húzzák az időt, fetrengenek, az tényleg így volt. Tehát az írók is ugye azt csinálták, mint a focisták.
Hát rendek az írók minden felé a pályán.
Becsúsztam egyszer, nem tudom, szépen elrúgtam a labdát, tudtam, hogy szabályos volt, de ott fetrengett a gyerek mellett, oda mentem, hogy elnézést kérek, és oda súgta nekem, hogy semmi baj, semmi, és ordított tovább. Tehát,
és ti milyenek voltatok karakterben?
Érdekes, hogy én úgy általában azt szoktam, hogy ezek a nemzet karakterológiai dolgok alapvetően szerintem talán túlzás.
Csak az olaszoknál igaz.
De nem, azt pont azt akarom mondani, hogy nem, valójában igaz volt. Az angolok játszották ezt a megbízható fut, behat, lő játékot. Az olaszok azok ilyenek voltak, igen. A németek azok nagyon megbízhatóan mentek. A skandinávok azok ügyesek voltak, de semmi különös, kicsit unalmas foci. Mi meg nagyon kreatívan játszottunk, tényleg. Tehát nagyon sok olyan játékos volt nálunk, aki nagyon jól cselezett, meg szép támadásokat vezettünk, de hát mi az Isten, általában elbuktunk. Mm. Egyszer nem, mert egyszer elalakulnak lettünk.
Hát ez meséld el.
Az Bécsben volt. Hát onnan, hát az a baj, hogy nem is kaptunk még csak érmeket sem, meg semmit, tehát nem tudom bebizonyítani. De tényleg mi lettünk az
elalakulnak. Hát mint ahogy ott csak kell bebizonyítani, hogy író vagy,
igen,
így csak tudod bebizonyítani.
Miért nem kaptatok egy érmet, vagy egy nyavajás kupát?
Nem tudom, zúgott az eső, emlékszem, lehet, hogy
azért.
Ki a legjobb magyar írófocista?
Hát jelenleg rajtad kívül, nem tudom. Hát igaz, nem akartam. Jelenleg nem tudom megmondani, mert évek óta nem...
Nem figyeled?
Nem tudok játszani, mert fáj a bokám 5 éve, ha esetleg egy boka szakértő hallgatja az adást, és meg...
Legalább
és jelentkezik nálam. Szívesen emeljek hozzá, 5 éve nem tudják, mitől fáj a bokám, tehát nem tudok futballozni.
De te középpályás voltál.
Hát igen,
és nem az a legnagyobb,
ha védő vagy csatár lettek van, akkor se tudtad.
Nem az a legnagyobb rang a középpálya?
Hát a leghálásabb az, hogyha csatár vagy és gólt lősz, mert igen, akkor te vagy a hős. Igen. Vagy ha kapus vagy, és mindent kivéled, akkor és te
nem
vagy a hős.
Be.
A középpást, hát minden poszton lehet jól játszani. Szoboszlé például a középpályás, Törőcsik például a csatár volt.
Nem. Na de akkor nem mondasz nevet.
Nem tudom így megmondani. Akkor is a csapat egység volt az erőség, tényleg komolyan mondom.
És amikor így, bocs,
mondd. Nem, csak most gondolkodom, hogy... Nem tudom, ki volt a legjobb. Egyébként ráadásul úgy voltunk, hogy olyan 15-16-an voltunk, és ellen cserégettünk is, tehát, hogy nem volt egy ilyen stabil kezdőcsapat.
Ki volt az edzőtök?
Hát nem volt edző.
Azt azért ne haragudjatok, és hát Zoli, ne haragudj, de hát meg kell, hogy jegyezzem, hogy az az élénkség és szenvedély, amióta a futballról beszélgettünk, az előtte az első 20 percet nem jellemezte, igen, amikor a munkásságodról kérdezkedtünk.
Hát színesebben beszélek.
Valahogy igen, így felpesgett a hangulat, amióta a fociról beszélhetsz.
Máshol, mint a munkásságomhoz kétségtelen.
Te nagyon unod az interjúkat, mert hogy hát többségében erről.
A munkásságomban beszélnek mások.
Igen.
De azért ez nem azt jelenti, hogy te magad is unod a saját munkásságodat, csak beszélni nem szeretsz róla.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy magamat nem szeretem annyira komolyan venni. A munka, vagy amit csinálok, az persze igen, de hogy azt nem szeretem.
Meg nem úgy van, hogy igen, nem csak hogy nem lehet, hogy ez, hogy nem annyira lehet ezt szavakba foglalni, tehát, hogy mire gondol a költő, mire gondolt az író, hát, tehát, hogy ezt hosszasan nem lehet nyilván taglalni.
Szerencsére még az nem történt meg, hogy most egy-egy verset vagy novellát kezdjetek, nem tudom elemezni,
hát,
meg kérni.
Hát pedig ezen után pont szerettük.
Igen,
nem.
Na jó.
Nem.
Hát, de mert hogy ne ezen, tudom, most megjelent egy verses kötetem, az Ettenborra reflektorra, és abban vannak olyan versek, amik egyszer csak így lettek. Tehát nagyon nehezen tudnék róla beszélni, úgyhogy ne is kérdezzetek.
Nem fogunk
mindenképpen fogunk.
Én is fölírtam magamnak, de akkor nem fogunk.
Nem, én még csak a
hát, hogy mely, hogy születnek, mire gondolt a költő, igen. Hát,
nem, azt nem fogjuk megkérdezni, mire gondolt a költő, nem gondolod. Csak még annyit mondjál, mielőtt a Dorit lekever minket, hogy és akkor ennek az íróválogatóknak volt valami babonája, valami rigmusa, vagy valami, amit csináltatok a pályára lépés előtt?
Pályára lépés előtt mindig egy híres író nevét kiabáltuk. Tehát nem azt mondtuk, hogy hajrá magyarok,
de egyet
hanem azt mondtuk,
közületek?
Vörös Marti Mihály. Nem.
Ki tényleg kiresebb közületek. Arra, ha nem hét kiabáljunk.
Vörös Marti Mihály.
Aztán az volt, igen.
És ki hozta, vagy tehát hogy milyen egyesség alapján, igen.
A Cucurelli volt a fő. Ilyen értem, mondjuk, hogy játékos edző volt.
Egyébként őt tippelte.
Ő volt a vezér.
Igen, ő szerintem mai napig így lelke az egésznek. Szerintem még most is vannak igen. Különböző 10-20 éves költőírók jönnek, és ő ott van. Tehát
és ott van.
Igen, az is lehet, hogy manapság, mert úgy jelennek meg könyvek, meg az antológiákat, tudod, úgy válogatják meg, mint az ésbe, úgy jelennek meg a tárcák, meg a novellák, hogy minél több legyen.
Ki tud focizni, gyerekek?
Ki tehetségesebb a futballban.
Egy balszínsőre van szükségünk.
Tartani, mert úgy látszik, hogy kell egy ilyen fajta, nem, egy ilyen összetartás, nem? Tehát mi a sportolók meg a focisták között van, igen, hát csapatszellem.
Hogy, igen, az, hogy egyrészt csapatszellem, együtt is vagy, másokért kell harcolnod, ki kell segítened a másikat, ez nagyon-nagyon jó érzés. De közben egyedül is vagy, meg villanhatsz éppen, tehát lehetsz te is a meccs hőse, de hogy igen, ha valaki hibázik, akkor fuss oda és segíts te. Tehát ez nagyon szép dolog egyébként, és hogyha ezt a játékot komolyan veszik, akkor tulajdonképpen a téttől, meg a nívótól, meg nem tudom, mitől függetlenül, ez nagyon, nagyon jó érzés ennek résztvevőjének.
És az is lehet, gyerekek, hogy a focistáknak meg vannak ilyen titkos, ilyen íróköreik. És összejárnak, és egymás között felolvassák a novelláikat.
Egyébként ezeken a tornákon voltak felolvasások.
Tényleg.
Nem a meccsek között voltak.
Komolyan?
Igen. Na jó, de ti írók vagytok, de most az igazi focistákra gondoltam.
Kikre?
Hát az igazi focistákra gondoltam, hogy lehet, hogy ők meg összejárnak,
biztos,
és egymásnak felolvassák a novelláikat. Igen. Na figyeljetek, az lesz, hogy itt híreket sugárzunk, egy pillanatokon belül ezt fogjátok hallani itt a Rádiókafén. Egressy Zoltán író drámairól vendégünk továbbra is itt a kettes számrendszerben. Igen?
Igen.
Jó.
Jó. Így lesz, ahogy a Dóri mondja.